A következő műsorunkat siket és nagyot halló nézőink számára a Teletext 334. oldalán feliratozzuk.
Önök a Híradót látják szombaton este, Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Lecsapott az Egyesült Államok keleti partvidékére az Irene hurrikán, eddig 2 millió ember telepítettek ki. Börtönbüntetést kér a fővárosi főügyész 13 volt terézvárosi politikusra, köztük a volt polgármesterre. Kihallgatták az anyát, aki önként adta fel magát, miután szerdán egy esztergomi ház előtt hagyta kislányát. Új magyar rekord a Hungaroringen, több mint 200 métert motorozott egy születése óta vak férfi. Jó estét kívánok! Lecsapott az Egyesült Államok keleti partvidékére az Irene hurrikán. Már most 200 ezer háztartásban nincs áram. A vihar várhatóan Washingtonon, New Yorkon és Bostonon is végig söpör. Útjából 2 millió embert telepítettek ki. Csak New Yorkban 4 millió embernek kellett elhagynia az otthonát. Az amerikai nagyváros történetében most először rendeltek el kötelező kitelepítést.
Megjött Irene. A hurrikán 140 kilométeres óránkénti sebességgel érte el az Egyesült Államok északkeleti partvidékét. Észak-Karolinát érte el először, de az orkán erejű szélvihar miatt 7 államban rendeltek el szükségállapotot. Az Irene útjából összesen 2 millió embert telepítettek ki. Kötelező, ismétlem, kötelező jelleggel elrendelem az alacsonyabban fekvő területek kiürítését, mert azokat fenyegeti legjobban a közeledő vihar, közölte a polgármester New Yorkban, ahol még sosem volt példa kötelező kitelepítésre. Ez 250 ezer embert érint. A városban nem sokkal ezelőtt teljesen leállt a tömegközlekedés, és a reptereket is lezárták.
A bevásárlás az folyamatosan zajlik. Még ismerőseim most mentek el vizet venni. Töltjük fel a kádakat, mert azt ajánlják, hogy mindenkinek legyen egy kád vize, a legrosszabbakat számítva.
A vihart folyamatosan figyelik az amerikai hurrikán központ viharvadászai. Többször is átrepülnek a hurrikánon, időnként 10 méteres hullámokat is látnak a nyílt tengeren. Megtanulja az ember, hol a helye a világban, amikor berepül a vihar központjába. Egészen apró homokszemek vagyunk a természet erőihez képest. Ott 200-220 kilométeres széltombol, mondja az egyik viharvadász. Az amerikai hurrikán központ időközben 2-ről 1-es fokozatúra mérsékelte a vihar erejét, de a meteorológusok azt mondják, így is rendkívül veszélyes, mert a tomboló szél helyenként 3 méterrel is megemelheti a tengerszintjét. A nemzetközi űrállomásról így néz ki a hurrikán, amely miatt már most 100 000-ek maradtak áram nélkül. A Pentagon 200 teherautónyi élelmiszert tart készenlétben, és a Nemzeti Gárda 100 000 tagját mozgósította.
Bár már a felkelők ellenőrzik a líbiai főváros nagy részét, továbbra is előfordulnak szorványos lövöldözések Tripoliban. A városba ma megérkezett kollégám Algai Heszna is az MTI Hírcentrum stábjával. Szervusz Heszna, hogy sikerült bejutnotok Tripoliba?
Jó estét kívánok, szervusz! Hát mi ugye Tunézián keresztül indultunk el Líbiába, és sokat dilemáztunk azon, hogy pontosan milyen útvonalat válaszunk, hiszen amíg most az egész világ Tripolira figyel, azért több olyan település is van, amelyet még most is a Kaddafihoz hűcsoportok irányítanak, például a határ mentén is. Úgyhogy végül a helyiek segítségével kiderítettük, hogy éppen melyik a biztonságos határátkelő, és innen Tripoliba végül átjutottunk minden ellenőrző ponton, és ébőre megúsztuk azt a szakaszt is, ahol néhány nappal ezelőtt ugye elrabolták az olasz újságírókat, de megdöbbentő volt látni, hogy milyen körülmények uralkodnak ebben az ország részben is. Nagyon sok településen még most is látni a harcok nyomait, például felborult, kiégett autókat, épületeket, nagyon sok helyen óriási kráterek tátonganak a főutakon.
Kilométerenként felállított ellenőrzőpontok, fegyveres fiatalok és az ellenzék lobogója. Ez fogadta stábunkat a Tripoli felé vezető úton, ahol újabb és újabb fegyverrel és férfiakkal teli kis teherautók tűntek fel a főváros felé haladva. Ők harcolni indultak, faluról falura toborozták az embereket. A felkelők ugyanis utánpótlást kértek Tripoliba. A főváros teljesen kihalt, az utcán alig látni embert. csak a Corinthia Hotelben nagy a nyüzsgés. Az átmeneti hatóság itt tartja a sajtótájékoztatókat, ide fészkelte be magát a sajtó, és így gyűltek össze azok a menekültek is, akik ki akarnak jutni az országból. A terv szerint a kikötőből teherhajóval indulnak el Máltára. Ez szinte az egyetlen biztonságos körbezárt terület a fővárosban, ahová mi is golyóálló mellény nélkül merünk belépni. Ez az a teherhajó, amivel a menekülteket Máltára akarták menekíteni, és aminek már tegnap el kellett volna indulnia. Csak hogy amikor a hajó megérkezett, kiderült, hogy a kapitány nem is kapott utasítást arra, hogy embereket vegyen fel, ráadásul 20-nál többen nem is férjenek fel a hajóra, úgyhogy most azt vizsgálják, hogy ez a másik teherhajó vajon be tud-e kapcsolódni a menekültek evakuálásába, csak hogy erről a kirakodást még csak most kezdték el. Eközben a hotelben több mint 120-an várják, egyesek az idegösszeomlás szélén, hogy kijussanak az országba. Pedig a magyar követség napok óta szünet nélkül azon dolgozik, hogy sikerüljen az evakuálás.
Nagyon vegyes a társaság. Jó néhány olyan van köztük, aki hónapokat töltött börtönben, most szabadult ki. Érthető, hogy minél szeretné elhagyni az országot. Vannak olyanok, akik egyszerűen csak nem bírják már elviselni a tripoli helyzetet, az éjjel-nappal hangzó lövöldözést.
Ez az Amerikában élő, líbiai származású sebész a napokban szabadult ki a börtönből. Segíteni jött vissza Líbiába a felkelés elején, de Kaddafi emberei elfogták. Azt mondták, azért tartóztatnak le, mert az ő szabaikkal élve ezeket a patkányokat gyógyítottam, mondja. A sebész állítása szerint nem bánta meg, hogy hazatért, de reméli, hogy most mihamarabb visszajuthat Amerikába.
Ezt na, mit csinálnak most a menekültek? Elindultak már?
Egyelőre még nem indultak el a menekültek, de úgy tudni, hogy jó esély van arra, hogy ma 54 embert tényleg evakuálnak Máltára. Őket egyébként felszólították a szervezők, hogy próbáljanak minél többet enni és inni az indulásig, ugyanis 18 órán át a teherhajón erre nem nagyon lesz lehetőségük. Viszont akkor is itt marad még 70 menekült legalább. Őket Tripoli egyik úgymond biztonságos szállodájában helyezték el. Azt kell tudni, hogy a fővárosban összesen két ilyen úgymond biztonságos szálloda működik, és ez azt jelenti, hogy a csoport indulásaig nagyon sok újságírónak egyszerűen esélye sincs arra, hogy szállást, szobát kapjon, és köztük vagyunk mi is, úgyhogy egész valószínű, hogy néhány tucat újságíróval mi is valamelyik szállodának a szobái mellett a folyosón vagy a lobbiban töltjük az éjszakát.
Algai Heszna tudósított Líbiából, köszönjük szépen! A továbbiakban szó lesz arról, hogy az egészségügyi államtitkárság vonzóvá próbálja tenni a házi orvosi szolgálatokat, és a Balatonon ez a nap is olyan volt, mint a többi nyár közepi hétvége, most már nem sokáig lesz ez így. Börtönbüntetés kiszabását kéri a fővárosi főügyész 13 volt terézvárosi politikusra, köztük Verók István volt szocialista polgármesterre. A Magyar Nemzet birtokába került vádirat szerint a 6. kerület volt vezetői legalább 127 millió forint kárt okoztak, amikor szavazatukkal hozzájárultak egy Andrássy úti palota értékesítéséhez még 2004-ben. Az ügyész ugyancsak börtönt kért a volt terézvárosi aljegyzőre is. A per decemberben kezdődik.
Az Andrássy úti paloták eladása miatt indult büntetőügyben különösen nagy vagyoni hátrány okozásával vádolnak 13 volt 6. kerületi szocialista és szabaddemokrata képviselőt, közöttük Verók István korábbi MSZP-s polgármestert, Fürsz György volt alpolgármestert és Kékesi Tibor volt MSZP-s országgyűlési képviselőt. A büntetőügy 14. vádlottja, a kerület volt aljegyzője, későbbi jegyzője. A vádirat szerint a városvezetők több mint 127 millió forintos kárt okoztak az önkormányzatnak, amikor 2004-ben megszavazták az Andrássy út egyik épületének áron alul történő eladását, mondta még márciusban a fővárosi főügyészség szóvivője.
A vádlottak az önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozó szabályok szándékos megszegésével, versenyeztetés nélkül az önkormányzat számára hátrányos módon értékesítették az Andrássy út 47 szám alatt található ingatlant.
A főügyészség mind a 14 vádlott esetében börtönbüntetés kiszabását és a közügyektől való eltiltásukat kéri, tudta meg a Magyar Nemzet. Alapinformációi szerint a vádlottak közül Verók István, az ingatlan eladásokat előterjesztő Fürsz György és 60-i Csaba kerületi MSZP-s képviselő nem tett vallomást. Verók István tagadja bűnösségét és politikai tisztogatásnak tartja az eljárást, amiről az ellene kezdődött nyomozás kezdetekor 2009-ben így beszélt.
A Budapest rendőrfőkapitányság egy 3 éve folyamodon lévő ügyben önkormányzati képviselők ellen indított nyomozást, amelyet büntetőinek álcáznak, de valójában gátlástal és nagyon veszélyes precedens szereplő politikai bosszút.
Ihás Sándor fővárosi főügyész visszautasította a polgármester vágyait. Verók István más képviselőkkel azóta az Alkotmánybírósághoz fordult, kifogásolva, hogy nincs egyértelmű szabályozás arra, hogyan kell vállalnia a felelősséget egy képviselőnek, ha a szavazáskor igen gombot nyom, de utóbb kiderül, a döntés hátrányos. Az Andrássy út 47 ügyében az első tárgyalás december 5-én kezdődik a fővárosi bíróságon.
Megszüntették a Pécsi Tudományegyetem volt főigazgatójának házi őrizetét, tegnap értesült a pécsistop.hu hírportál. A bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el vele szemben. Az egykori egyetemi vezető egy vesztegetési ügy gyanúsítottja. Korábban előzetes letartóztatásban volt, de a 30 millió forintos óvadék kifizetése után augusztus elején hazaengedték. A Nemzeti Nyomozóiroda tavaly április óta nyomoz az egyetem gazdálkodásával kapcsolatos bűnszövetségben elkövetett vesztegetés és más bűncselekmények miatt. A nyomozók szerint az egyetemi alkalmazottak pénzért jogtalan előnyhöz juttattak több beszállítót a különböző beszerzéseken. Több mint 20 ember ellen indult eljárás. Az MSZP szerint meg kellene vizsgálni, hogy milyen anyagi háttérrel rendezték meg a Magyar Szigetet, ahol több gyűlöletkeltő kijelentés hangzott el augusztus elején. Vadai Ágnes, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke azt mondta, az eseményt rendező csoportosulások nem saját támogatásból tartják fenn a programsorozatot, hanem egyéb csatornákon keresztül jut pénz a szervezőkhöz.
Nem lehet a sajt a szólás szabadságra hivatkozva eltűrni azt, hogy egyes kisebbségi csoportokat, de tulajdonképpen az egész társadalmat mondatokkal rettegésbe tartsanak. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ennek a bizottságülésnek lesz folytatása, és lesz ennek következménye, és ezt a fajta magatartást a Jobbik sem fogja tolerálni.
Szakmailag és anyagilag is vonzóbbá akarja tenni a háziorvosi szakmát az egészségügyi államtitkárság. Beneda Attila kabinetfőnök a Híradónak azt mondta, szeretnék, ha minél több rezidens dolgozna a rendelőkben, ezért például praxisonként 1,5 millió forint támogatást adnának eszközbeszerzésre. A háziorvosok átlag életkora már megközelíti a 60-at, sok helyen pedig olyanok látják el a betegeket, akik már évekkel ezelőtt nyugdíjba mehettek volna.
Hintalan doktor több mint 30 éve háziorvos Miskolc egyik körzetében. 8 éve lehetne nyugdíjas, mégis dolgozik. Szerinte a legnagyobb probléma, hogy nincs utánpótlás.
Ha lenne valaki fiatal kollega, aki vállalna ezt a munkát, akkor én szívem szerint úgy vezetném be a praxis munkájába, tevékenységébe, hogy mellettem dolgozzon vagy 2 évet, tapasztalja, vegye át azokat az ismereteket, amelyek itt az ellátáshoz szükségesek.
Az országban jelenleg 6800 házi orvosi körzet van. Egyharmadukban már most is nyugdíjasok látják el a betegeket, kényszerből. Többségük átadná a fiataloknak a praxist, ha lenne kinek. Évente ugyanis nagyjából 100 rezidens kezd a házi orvosi rendelőkben dolgozni, de közülük legfeljebb 60 marad hosszabb távon. Nincs például pénzük arra, hogy megvásárolják a praxist, illetve a szükséges eszközöket. A házi orvosok ezért is szeretnének plusz támogatást.
Praxisonként 700 ezer forint körüli többlet támogatásra lenne szó havonta. Ez mindössze ahhoz kellene, hogy a házi orvosok és a házi orvosi rendszerbe dolgozó ápolónők az egészségügyi ágazati, egyébként nem túl magas átlagbért ki tudják fizetni maguknak, és a praxis működésével kapcsolatos költségeket, rezsit, szakmai anyagokat, biztosításokat és az informatikai rendszer tisztességes működését finanszírozni tudják.
Ennyi pénzt viszont nem tud adni a szaktárca. Azt viszont tervezik, hogy 3 év alatt részletekben 1,5 millió forint támogatást adnának a házi orvosoknak, amelyekből például számítógépeket vehetnének.
Úgy gondoljuk, hogy a következő 1-2 évben a házi orvosi praxisok finanszírozását, hát nyilván a gazdasági teljesítőképesség függvényében, de sikerül olyan módon bővíteni, hogy az ő itthon maradásukat ez segítse.
Az egészségügyi államtitkárság kabinetfőnöke azt mondja, a rezidenseket ezen kívül ösztönözheti a nyáron meghirdetett ösztöndíjprogram is. Eszerint 5 éven át havi nettó 100 ezer forintot kap az a szakorvos jelölt, aki vállalja, hogy legalább 10 évig Magyarországon marad. Már a pályázat a hét elején lezárult, a kevés jelentkező miatt hamarosan újra meghirdetik.
A rendszerváltás óta nem volt olyan nagy arányú a református iskolák számának növekedése, mint most, mondta a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke az egyházoktatási intézményeinek tanévnyitóján. Csak a Tiszántúlon 6 új református intézményben kezdődik a tanítás szeptemberben. Sok helyen az önkormányzattól vette vissza az egyház az intézményeket.
Takarítják a püspökladányi általános iskolát, tanévnyitóra készülnek. Az iskolát 100 éve a református egyházközség alapította, 1948-ban államosították, azóta az önkormányzat működtette. Mostanra nem csak belülről újul meg az épület, de ettől az évtől a fenntartó újra a református egyház lesz.
93-ban került sor az önkormányzattal kötött megállapodásra, és hát, hogy a kárpótlási törvény húzódott, úgy tolódott ki az épület átadása, visszaadása is.
Idén 100 gyereket írattak be ide, elsőtől 5. osztályig. Ezek a gyerekek is református iskolákban tanulnak majd. Nekik fontos volt, hogy egyházi nevelést is kapjanak.
Szerintem lelkiekben, tehát ez ami így fontos számomra, hogy lelkiekben erősít, fontos, hogy legyen itt tanulra meg. Meg a nevelése is más, mint egy rendes iskolának.
Az országban összesen 129 intézményben lesz idén református oktatás. Az országos tanévnyitón Bölcskei Gusztáv püspök azt mondta, a rendszerváltás óta nem volt ilyen nagy arányú református iskolák számának növekedése.
Várjuk és reméljük, hogy helye lesz a új magyar közoktatásban az egyházi intézményeknek. És azt gondolom, hogy az az idő már elmúlt Magyarországon, hála Istennek, amikor egyházi iskolába járó diákok és nem egyházi iskolába járó diákok között tettek különbséget.
A püspök azt reméli, hogy hamarosan az egyházi iskolákban dolgozó pedagógusok bérezésében is megvalósul az esélyegyenlőség. Bölcskei Gusztáv szerint ezt biztosíthatja az a rendelet, amelyet a héten fogadott el a kormány. Eszerint az egyházi iskolákban dolgozó pedagógusok nettó bére sem csökkenhet az idei adóváltozások miatt.
Több ezren ünnepelték Szent István királyt Bécsben. Az osztrák fővárosban hagyományosan egy héttel augusztus 20-a után emlékeznek az első magyar királyra. A Szent István székesegyházban ilyenkor nem csak az ausztriai, hanem a Kárpát-medencei magyarok is összegyűlnek.
Falusi gyümölcsöket hoztunk.
A Kárpát-medence minden szegletéből hoztak kenyeret, bort és terményeket a bécsi Szent István ünnepre. Ezeket a Szent Misén megáldották.
Az atyánok, és fiúnak.
A magyarsághoz ezer szállal kötődő Stefánsdomban hagyományosan egy héttel augusztus 20-a után emlékeznek első királyunkra.
Gyökereinkre emlékezünk, Szent István királyra emlékezünk, nem csak mi bécsi magyarok, nem csak ausztriai magyarok, hanem jönnek ugye Felvidékről, Magyarországról, sőt Erdélyből is jönnek csoportok.
A Szentmisét az észak-amerikai főlelkész celebrálta, a prédikációt nem hagyományosan görög-keleti püspök tartotta.
Kérlek benneteket! Sőt, figyelmeztetlek, hogy most már ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságon jártatják az eszüket.
A szertartás végén a Szent István karerekjét ünnepélyes kísérettel átvitték a Mária Pócsi oltárhoz.
Más öleli az én kedves babámat.
A Szentmise után a Kárpát-medence különböző részeiből érkezett népdal és néptáncosok léptek fel a katedrális melletti téren.
Mátyusföldi népi táncokat adunk elő, ez tulajdonképpen valamennyire a helyi tájegység tánca.
A látványosság hatalmas tömeget vonzott a bécsi Stefánsdomhoz. 1552 óta tartanak magyar szentmiséket Bécsben, ezt a hagyományt a mai napig ápolják. Szent István királyt pedig ma nem csak az ausztriai magyarok, hanem a bécsiek is ünnepelték. Bartal Tímea, MT Hírcentrum, Bécs.
A főszezont idézte a tömeg ma a Balatonon. Az M7-es autópályán egész délelőtt lassan lehetett csak haladni, de nagyobb baleset nem történt. Napközben teljesen megteltek a strandok. Bár az elmúlt napokban jelentősen emelkedett a víz hőmérséklete is, szakemberek szerint nem romlott a minősége.
Alig találni parkolóhelyet ezekben a part közeli utcákban Siófokon. A mai forgalom a nyár közepét idézte. Ez ugyanis az utolsó hétvége az iskola kezdés előtt, még mindenki próbálta kihasználni a későn érkezett jó időt. A Balaton vize is felmelegedett, bár a 2006-ban mért eddigi rekordot, a 31 fokot nem érte el.
Nagyon szuper, hú, nagyon-nagyon-nagyon jó. Nem tudom, most mennyi, 25-26 fok körül van biztos.
A felfrissülés, jó, jó. Meg vagyok elégedve. Unokákkal el vagyok, egyik kisebb, mint a másik, de azért jó a víz.
Az átlagosnál melegebb víz viszont kedvezhet az algák szaporodásának.
Nyáron két hetente mérünk, és olyan, hogy nem volt jó mérési eredményünk, olyan hál' Istennek nem fordult elő.
A balatoni vízügyi kirendeltség folyamatosan vizsgálja a víz összetételét. Szerintük az elmúlt napok forrósága miatt nem romlott a minősége.
Aki a strandon lemegy, az nyilván látni fog algákat a vízben, de ez teljesen normális állapot. Ugye a víz hőmérséklet emelkedésével együtt az algák száma is megemelkedik, de ez semmiképpen nem kritikus mértékű. Úgyhogy a vízminőséggel, illetve most a vízmennyiséggel sincs különösebb probléma.
A vízügyi kirendeltség vezetője szerint nem valószínű, hogy túlszaporodnának az algák. A környéken ugyanis a korábbiaknál kevesebb műtrágyát használnak, és már nem kerül sok szennyvíz sem a tóba, ezért az algák sem jutnak tápanyaghoz.
Elérte a hidegfront az ország északnyugati részét, Sopron, Mosonmagyaróvár és Szombathely térségét. Ott már jelentősen visszaesett a hőmérséklet. Sopronban most 16 fokot mérnek. Viharos szél fúj, a legerősebb széllökése helyenként elérik a 70 km/h. Az erős szél és a várható heves zivatarok miatt a meteorológiai szolgálat narancsfokozatú riasztást adott ki a Nyugat-Dunántúli régióra. Adásunk idején éri el a front a Balatont, akár 100 km/h széllökések is lehetnek. Önként feladta magát a rendőrségen az a nő, aki szerdán egy esztergomi ház előtt hagyta 3 éves gyermekét. Óhajnalkát tegnap délután hallgatták ki, de nem tudta megmondani, miért hagyta sorsára a kislányt. A gyerek most a nagyszüleivel van, és az eljárás végéig biztosan ott is marad.
Ebben a dorogi házban lakik most Krisztina a nagymamájával és a nagypapájával. A kislányt a tatabányai csecsemő otthonból hozták haza a nagyszülők, miután lányuk Hajnalka szerdán Esztergomban sorsára hagyta 3 éves gyermekét. Ó Józsefné unokájával nyitott ajtót.
Találkozott az anyukájával?
Nem.
Nem jöhetik?
Nem tudok, én sem. Semmi. De az.
A nagymama azt mondta, unokájának nagyon hiányzik az édesanyja, és gyakran sír is emiatt. Azt, hogy lánya miért tűnt el és hagyta magára gyermekét, nem tudta megmondani. Óhajnalka szerdán Esztergomban egy fiatal férfival közösen csengetett be az egyik házba. Azt állították, hogy a velük lévő gyereket az utcán találták. Miközben a lakók hívták a rendőröket, a pár eltűnt. A 22 éves anya 2 nap után önként jelentkezett a rendőrségen. Itt a dorogi temető virágboltjában kérte meg az üzlet tulajdonosát, hogy értesítse a hatóságot. Óhajnalkát tegnap délután hallgatták ki. A megyei rendőrkapitányság szóvívője szerint a nő nagyon kimerült volt, mert amióta Esztergomban hagyta lányát, étlen szomjon bolyongott a környéken.
Állítása szerint szülei ellenezték új kapcsolatát, hazamenni nem mert, a kislány viszont már nagyon sírt akkor délután, illetve kora este, amikor őt ott hagyták, ezért döntöttek úgy, hogy biztonságosabb, hogyha a gyermeket leteszik az úton, és szólnak valakinek, hogy helyezze biztonságos helyre.
Óhajnalka ellen kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás, de jelenleg szabadlábon védekezhet.
A magyar csokoládét ma már a legjobbak között jegyzik a világon, mondta a vidékfejlesztési miniszter Szerencsen. Fazekas Sándor szerint a szerencsi csoki gyártás újraindítása igazi értékmentés, a kormány pedig minden segítséget megad, hogy a magyar termékek újra világszerte ismertek legyenek. Az uniós elnökség alatt például minden vendég kapott a szerencsi csokiból.
Ez volt a legnépszerűbb. Szerencsém még a szökőkútból is csokoládé folyt ma. Itt volt Gombóc Artúr is. A csokizabáló madár a múzeumban maga is csokoládéból mosolygott a nosztalgiázókra.
Pezsgős üveg. Volt kicsibe is.
A csokoládéval teli pezsgős üveg nem csak a néni kedvence volt, de a valódi szerencsi boci csokit is egy ország szerette. Ebből 1927-ben készült az első. A zempléni városban 1923-ban készítették az első csokoládét. A sárga papírba csomagolt főzőcsokoládéból mindössze 200 kilót gyártottak. Szinte percek alatt elfogyott.
Tejbe vonó masszába belekeverjük a magyarót.
A csokoládés magyaró már az újkor terméke. Egy helyi cég készíti. 1991-ben egy világ cég megvásárolta a Szerencsi csokoládégyárat. Az egykori üzemben ma instant kávéporokat készítenek. Egy helyi vállalkozó kezdte újra a csokoládégyártást.
Megizmosodott a Szerencsi csokoládégyártás, újfent megerősödött. Több mint 170 terméket gyártanak a Bonbon Kft-ben, és az eredeti palettának a 80%-át újraindították, és nagyon sok finom új termékük is van.
És ilyen töltsőszerű formában formázva. És akkor mandula szemet kell rátenni.
Ebből az itt készülő csokis sós mandulából például már az Európai Unió vezetői is kaptak kóstolót.
Az Európai Uniós elnökség alatt minden az országot bemutató kis csomagba tettünk Szerencsi csokoládét, így tulajdonképpen eljutott az Európai Unió minden szegletébe az itteni kiváló csoki.
A vidékfejlesztési miniszter azt mondta, Szerencsnek kiemelkedő szerepe van abban, hogy van magyar csokoládé.
Ez Szerencs jelképe a Rákóczi vár. Igaz, hogy megkóstolni nem lehet, de ez is cukorból, méghozzá grillásból van. 3 napig építették a Guinness Rekord kísérletet a Csokoládé Fesztiválra. A híradót Molnár Péter tudósította.
Több mint 200 métert motorozott egy születése óta vak férfi a Hungaroringen, ezzel új magyar rekordot állított fel. Menet közben telefonon kapta az utasításokat, és gond nélkül teljesítette a távot. Az csak később derül ki, hogy teljesítménye bekerül-e majd a Guinness rekordok könyvébe is.
Rekordkísérlethez öltöztetnek egy motorost a Hungaroringen. Itt most nem a gyorsaság vagy a megtett táva fontos, hanem maga a motoros.
Szemüveget leveszem róla, Sanyi, jó?
Karvai Sándor ugyanis vakon született. Megtanult biciklizni és segédlettel ugyan, de autót vezetni is.
Eljött az idő, hogy motorra szálljak és motorra pattanjak és megtegyem azt, amire vágytam, hogy motorozzak egy baromi jót itt a Hungaroringen.
A vakférfi több hónapig gyakorolta a motorozást, segítségre azonban még így is szüksége volt.
Egy headseten keresztül, egy átbeszélőn keresztül tudom vele tartani a kontaktust, én mondom neki az irányokat, a távolságokat, a sebességre vonatkozó információkat.
Félúton a vakférfi bravúrosan korrigálta a motort, amikor az megcsúszott. A 201 métert végül 54 másodperc alatt teljesítette.
Nagyon zavart a szél, mert nagyon fúj a szél, de nagyon boldog vagyok, sikerült, 48, mennyi volt
az 3, idő? 48,
a sebesség.
3.
Karvai Sándor mai teljesítményével egy új magyar rekordot állított fel.
Óriási kockázatvállalás és óriási bizalom. Én azt gondolom, hogy ennél szebb emberi teljesítményt nagyon nehéz Magyarországon bemutatni.
Az csak később derül ki, hogy a férfi teljesítménye bekerülhet-e a londoni szerkesztésű rekordok könyvébe.
Most jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, híradóval pedig legközelebb 22 óra 50 perckor várom önöket. Viszontlátásra!
Részt venne egy izgalmas küzdelembe? Kimer állni 10 vetélytársal szemben? Bírja idegekkel az utolsó pillanatig? Ha talpon marad, milliókat nyerhet. Játsszon velünk! Hívja most a 061-759-5959-es telefonszámot, vagy jelentkezzen a vetélkedőkukac.mtv.hu e-mail címen. Hamarosan találkozunk!
A svédek szinte már hazajárnak Budapestre, hiszen az előző selejtező sorozatokban rendre találkoztunk velük, és mi tagadás nem sok örömet okoztak nekünk. Pénteken azonban jó védekezéssel, Ibrahimovic semlegesítésével, okos támadójátékkal valahogy meg kell szerezni a 3 pontot. Magyarország-Svédország. Pénteken 19 óra 30 perckor élőben az M1-en és a Magyar Rádióban.
Változtassa megszokásait, használjon Audi sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi spray a modernkor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is!